Akkor indíjad aztán, szuper.
Mehetünk, felőlem mehetünk. Itt izítottam a Twittert is, hogyha lenne valami friss, nagyon friss.
Hát igen, ez a baj ebben, hogy nem tudunk elég frissek lenni, mert folyamatosan jönnek az új infók. Na, belekezdünk akkor.
Bocs, három. Most jó a hangom?
Ja?
Jó a hangom?
Aha,
jó.
Tökéletes. 3, 2, 1. És ezúttal Elbert Gábort köszöntjük nagy szeretettel, dr. Elbert Gábort, a Pécsi Egyetem oktatóját, korábbi sportvezetőt és jelenlegi sportvezetőt is. Ugye azt gondoltuk, hogy azért nem tudunk nálad autentikusabb embert találni erre a témára, hiszen erről elég sokat beszélsz az egyetemen is. Ezen kívül MLS főtitkárként, illetve klubvezetőként is álltál olyan oldalakon, amilyen oldalakról most érkeznek támadások, védőmanőverek és minden egyéb. Én azt gondolom, hogy itt ez a műsor az alkalmas arra, hogy egy kicsit próbáljuk jobban beavatni a hallgatókat abba, hogy pontosan mi zajlik itt, és én inkább ebbe az irányba is szeretném terelni a beszélgetést, nem pedig arról, hogy indulatosan ítélkezzünk bármiről, amit a színfalak előtt és mögött zajlik, és ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjuk érteni, hogy miről van szó, ahhoz először, mint egy jó drámában ismerjük meg egy kicsit a karaktereket. Andrea Agnelli, aki még néhány nappal ezelőtt az Európai Klubok Szövetségének a vezetője volt, ugye ma volt egy megnyilvánulása Pedro Pintónak, az UEFA szóvivőjének, aki azt mondta, hogy Agnelli fölhívta az UEFA elnökét, Alexander Čeferint, aki egyébként a lányának a keresztapja, és utána, miután azt mondta, hogy beleegyezik a módosított bajnokok ligája feltételeibe, kikapcsolta 14 órára a telefonját, majd kiadta a társaival együtt azt a közleményt, amit aztán mindenki már ismer azóta.
Hát a keresztapa motivum megjelenik egy történetben, azért az mindig ijesztővé válik, azt gondolom. Nyilván lehet ennek ilyen erkölcsi részeit, vagy erkölcsi oldalról is vizsgálni a dolgot, az szerintem legalább annyi kérdést fölvet, mint egyáltalán szakmai része. Én lehet, hogy azért, mert most semmilyen szervezethez való kötődés nem feszít, tehát könnyedén tudom mondani, hogy valóban a saját véleményemet, és nem is kell azt burkoltan megfogalmazni, egyáltalán nem vagyok abban 100%-ig biztos, hogy ez rossz. Lehet, hogy ezt kéne mondani, meg ez a divat, meg ez az elvárás, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Amikor legjobb példa, azt gondoltam, hogy ezt elmondom neked, vagy szerintem neked nem lenne melód, ha ez rossz lenne, mert nem lenne Premier League. Amikor a Premier League létrejött, szerintem legalább ennyi ellenzője volt a világban, legalább ennyire féltek tőle, és idegen volt, hát hogy mondjam, az, ahogy ez létrejött, tehát hogy a maguk a csapatok hozták létre. És aztán kiderült, hogy ez ma, és ezt nem azért mondom, mert te vezeted a műsort, és mi régóta ismerjük egymást, sőt azt gondolom, tiszteljük egymást, szerintem a labdarúgásnak a legjobb, de biztos, hogy az egyik legjobb kreálmánya. Így, hogy én attól tartok, vagy azt gondolom, hogy ezt a szuperligát, ha ez tényleg létrejön, mert erről sem vagyok még mindig 100%-ig meggyőződve, tehát vannak, akik azt mondják, hogy ez egy blöff, vagy erőfelmérő, vagy ha nem mások előtt beszélgetnénk, akkor van ennek egy nagyon szép, vagy nem szép, de nagyon találó magyar kifejezés, hogy mi ez. Tehát ha ez létrejön, szerintem a döntést a szurkolók fogják kimondani. Ha majd lehet stadionba menni, akkor ha ezek a meccsek megvalósulnak és teltházasak lesznek, akkor ez egy jó döntés volt. Ha a szurkolók, ahogy ezt a nemzeti sport online-on sokfelé látjuk, tiltakoznak majd, és nem lesznek tele a stadionok, akkor meg hiba. És akkor csöndben vagyok, mert látom, hogy domaszolna.
Csak annyit ehhez, hogy Agnelli azért nem tudom, hogy tudta volna azt elmondani Čeferinnek, hogy amit csináltok, az nem jó. Szóval, hogy...
Például így, nem?
Igen, de valószínű, hogy ezt már emlegette egy néhányszor Čeferinnek. Čeferin pedig azt mondta, hogy hát engem a másik oldalról is szorongatnak, úgyhogy én csak azt tudom csinálni, amit nekem mondanak. És Agnelliék ebben a helyzetben a koronavírus miatt rengeteg pénz esett ki a csapatoknak is. Ebben a helyzetben gyorsabb döntéshozatalra számítottak, mint amit az UEFA-tól és a FIFA-tól a kezdetek óta látunk. Szóval nem nem volt soha arról híres az UEFA és a FIFA, hogy ők bármiben gyorsan tudnának döntést hozni, akár a pénzek elosztását illetően, akár a versenyrendszer átalakítását illetően, akár hogyha a futballnak a konkrét szabályait nézzük, akkor ez borzasztó nehéz volt nekik. És az is, hogy az új BL-t 2024-től hozták volna csak be, addig ebben tudok hinni Florentino Pereznek, aki pedig azt mondta, hogy erre nem érnek rá, addig csődbe mennek a legnagyobb klubba.
Igen, hogy mondjam, amikor azt mondod, hogy az UEFA és a FIFA tehetetlensége vagy lassúsága, szerintem ez biztosan szerepet játszik ebben. Ezt én valahogy úgy fogalmaztam meg egy baráti beszélgetésben ma délelőtt, hogy tartok tőle, hogy a Blatter, illetve a Platini vezette nemzetközi szervezetekkel ezt így nem lehet megcsinálni. Mert szerintem Platini sokkal inkább volt partner a nagy kluboknak, hozzáteszem, sokkal inkább értette, hogy hogyan működik a futball annak minden szegmens és minden oldalról nézve. Én ezt a jelenlegi FIFA, illetve UEFA elnökben nem is nagyon érzem, hogy partner lenne, hogy értené. Ráadásul ugye, ha ez egy eróziós folyamat, aminek ez egy biztos nem vége, de egy nagy állomása, hogy a nagy klubok úgy döntöttek, hogy saját versenyt hirdetnek maguknak, azért ezt a nemzetközi szervezetek kezdték el. Tehát amikor a Bekkek UEFA kupa megváltozott, amikor a BL-t folyamatosan kezdték alakítgatni, talán a sportban, aki járatos, leginkább a kötött fogású birkózáshoz tudnám hasonlítani, hogy addig-addig alakítjuk, amíg már senki nem érti, senki nem szereti, és elkezdik nem nézni. Tehát én azt gondolom, hogy ehhez a folyamathoz, hogy azt mondják ezek a klubok, hogy na most elég, arról sajt meggyőző, hogy ez csak gazdasági szempontú lépés, ehhez nagyban járult hozzá az UEFA. És az, hogy 2024, azt én, hogy mondjam, rendkívül korrektnek tartom, hogy van egy átmenet, és rendkívül amatőrnek tartom, mert a sport az nem így működik. Tehát nem lehet holnap berúgni a 11-est, ha most kell odaállni.
Ez teljesen jogos, viszont nagyon sokat beszéltünk arról, és szerintem itt van az, ami egy nagyon komoly általánossága ennek az egész ügynek. Még emlékszem, veled is beszélgettünk a Magyar Olimpiai Bizottságról például. És itt most akkor említsünk konkrét példákat ebben a helyzetben. Van egy Gazprom, amelyik támogatja az UEFA-t jelen pillanatban, és az UEFA bajnokok ligáját ezen keresztül. És van egy JP Morgan, amelyik támogatná ezt a sorozatot. A kettő között a különbség az, hogy a Gazpromtól származó bevétel 75%-a az UEFA-hoz csorog le, és ott landol, míg a JP Morgan által fizetett pénznek körülbelül ugyanekkora aránya kerülne közvetlenül a klubokhoz. Itt is ugye fizetnének szolidaritási, meg kompenzációs alapot, de ha most a klubvezetők fejével gondolkozom, akkor nem tudok olyan forgatókönyvet elképzelni, amelyikben nem ez a második opció a jó opció.
Hát meg Európában a két cég közül, ha választani kell, akkor azért Európa nagyobb részén nem vagyok benne teljesen biztos, hogy elsőre a Gazpromot választják.
Az alapkérdés pedig az itt, hogy egy szervezetet kell támogatni, mint ahogy itt ugye ezt azért hoztam be a Magyar Olimpiai Bizottságos példát, mert itt is jellemző az, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnak például vannak támogatói, és azokból csak bizonyos hányadokat juttatnak a sportágakhoz, vagy a sportolókhoz, ugye végső soron, vagy közvetlenül a sportszervezeteket, és azok, akik reklámhordozók, akik tehát most elnézést, a valós munkát elvégzik ebben az egész történetben. Vagy ez nagyon demagóg?
Ne, egyáltalán nem demagóg. Mindig attól függ, hogy melyik kamerállásból nézed a sztorit. Tehát, hogyha egy ilyen nagy szervezetnél dolgozol, én azt gondolom, hogy az UEFA-ra, FIFA-ra szükség van, a Magyar Olimpiai Bizottságra szükség van. Nyilván ez első kettőnek állandó a kompetenciája. A Magyar Olimpiai Bizottságé ugye a különböző sporttörvények okán azért változik. Vannak ott feladatok. Itt az arányokról lehet beszélni, de azért az látszik, hogy az UEFA-tól például a magyar labdarúgás hihetetlen mennyiségű pénzt kap különböző célokra. Ezt megtermelni nyilvánvalóan rendezvényeken lehet, meg a szponzorokon keresztül lehet bevételre szert tenni. Ha ezek a pénzek nem lennének, a magyar labdarúgás nem lehetne fejleszteni, nem lennének pályáink, nem lenne női labdarúgás, nagyon sok minden meg lenne. Ha átülsz egy nagy klub székébe, akkor ezek a szempontok halványabban jelennek meg, és sokkal inkább jelenik meg az a szempont, hogy én Liverpool fán vagyok, még nem is értél olyan régóta, úgyhogy tavaly volt egy jó éven végre. Ott az a szempont, hogy azok az emberek, akik világszerte lelkesednek a Liverpool iránt, azoknak legyen miért lelkesedni, tehát jó csapat legyen, ott valóban szerethető legyen, az a filozófia utolérhető legyen, és ha belépsz abba a stadionba, akkor meglegyen az az áhítat, hogy na, erre vártam gyerekkorom óta, és ez tényleg az. Ott az a szempont, és kevésbé szempont, hogy Magyarországon meg tud-e kezdeni futballozni nagyon sok kislány mondjuk. Domának folyamatosan fönn van a keze, azért hallgatok el néha.
Igen, neked is egyébként.
Tudom, igen, kezdve rájöttem, hogy voltam, jól levettem.
Na, akkor annyiban lépjünk itt ezen tovább, hogy akkor, amikor egyáltalán az erőviszonyokat felmérjük, és azt, hogy ki áll szemben.
Ha ezen továbbugrunk ezen a témán, akkor még hadd szóljak ehhez hozzá, ezt nem tudom eléggé kihangsúlyozni, hogy szerintem mennyire az UEFA-nak és a FIFA-nak a hibája, hogy eddig eljutottunk. Mert attól függetlenül, hogy kitől jön a pénz, legyen az a Gazprom vagy a JP Morgan, egészen egyszerűen itt is az a kluboknak a problémája, az Florentino Perezék problémája, hogy nem jó a döntéshozatal, nincsen elég beleszólásuk a nagy kluboknak, hogyha rendeznek egy gombavadász versenyt, és a gombavadászaton összesen 100 gombát szednek össze az emberek, akkor aki a gombavadászatot rendezte, úgy osztaná el szerintem logikusan a pénzt, vagy azt gondolná az ember, hogy aki 40 gombát hozott a 100 összeszedett gombából, annak jut a gombáért kapott pénz 40%-a. De az UEFA-nak egyéb szempontjai is vannak, és egyáltalán nem így osztja el a pénzt, hanem sokkal kevesebbet ad azoknak a kluboknak, akik megtermelték ugye a pénznek a jó részét.
De a 40%-ból le kell szedni valamennyit a verseny megrendezésének a költségeire, nem?
Én azt gondolom, odáig teljesen egyetértek, hogy ez az én megérzésem vagy megítélésem szerint is alapvetően az UEFA és a FIFA ebben felelős. Mondom még egyszer, amit már az előbb mondtam, hogy szerintem egy Blatter és egy Platini vezette nemzetközi szervet alatt ez nem vagy nem így fordult volna elő. Én azt gondolom, hogy ezek a szervetek ma nem értik a nemzetközi futballt, a nemzetközi sportot. Az együtt, hogy a világ is nagyon fura lett, tehát Simon Zolit olvastam a nb1.hu-n, ha lehet ilyeneket mondani, ahol nagyon érdekes vélemény, hogy szerinte döntő tényező volt, amikor a klubfutball fontosabbá vált, mint a válogatott labdarúgás. Ugye a kettő az harcban van egymással. Nagyon érdekes, hogy olyan számok jelennek meg a világban, amelyek teljesen nélkülözik a realitást. Játékos áraknál, béreknél, ami megint csak fura, és ami szerintem biztosan az UEFA-nak felelősség, hogy a saját szabályt nem tartatja be. És onnantól bárki bármit csinálhat. Tehát ha következmények nélkülévé válik egy világ, ott mindenki megpróbálja a saját erejét méregetni, és elmenni a falig, vagy kidönteni a falat. Itt most én azt gondolom, az történt, hogy egy nagyon gyengekező UEFA FIFA-val szemben a klubok erősebbek. És továbbra is mondom, amit az elején mondtam, nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez rossz.
Az időzítésről beszéljünk egy kicsit. De több narratíva is létezik ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy ugye egyrészt nyilvánvalóan nem véletlen, hogy az UEFA Bajnokok Ligája reformterveinek bemutatás előtt egy nappal hívták életre ezt a szervezetet, mint ahogy az sem, hogy a nagyon komoly adósságokkal és a még súlyosabb financiális helyzetben lévő klubok itt a járványhelyzet miatt most, tehát ebben az időszakban és ebben az esztendőben határozták el, hogy mindenképpen lépniük kell. De mégis mik voltak azok a tényezők, amik a leginkább meghatározták azt, hogy ennek vasárnap éjszaka egyébként. Az is egy furcsa és megbeszélésre érdemes részlet, hogy amerikai idő szerint hozták nyilvánosságra ezt az egészet, akkor, amikor Európa aludt gyakorlatilag.
Hát az éjszakai törvényhozásnak vannak hagyományai többfelé a világban, és az egyébként hatékony. Én azt gondolom, hogy itt biztosat nem tudunk mondani egyikünk sem, hogy miért pont most. Találgatni tudunk nyilván. Az is egészen biztos, hogy ezek a klubok a vírus okozta üres stadionok dolgát sokkal jobban megszenvedik, mint bármelyik magyar klub. Tehát ugye ezeknél a kluboknál a bérleteladás, a jegybevétel az egy valóban tervezhető és szabad szemmel jól látható összeget eredményező tétel. És itt ennek a gazdasági következménye az túlhúzódó, mert feltételezem, hogy azok az emberek, akik bérletet vettek erre a szezonra, azoknak legalább egy része jövőre ezzel a bérlettel szeretne majd meccsre menni, mert hiszen egyszer megvette és nem kapott érte semmit. Az amerikai időzítés az nagyon érdekes, ugye hát a spanyol bajnokságban van olyan mérkőzés, ami kínai idő szerint lesz kiírva, mert hogy az hozza a bevételt. Tehát biztos, hogy ez az üzleti szempontok ebben szerepet játszanak. Az UEFA-nak a BL-lel kapcsolatos szabálymódosításait, mondom, én leginkább a kötött fogású birkózással való vergődéshez tudnám hasonlítani. Tehát a Platini sokkal okosabb volt, ő megmondta, hogy mit miért csinál, azért lesz ilyen a szabály, hogy be tudjon jutni, nem emlékszem, Doma biztos jobban nem eszi, 4 vagy 5 futball szempontjából kis ország a táblára. Mert a szavazatot hoz. Ennél a BL módosításnál azt nem tudom, hogy ennek mi a célja. Tehát, hogy ennek senki nem örül, a nagy klubok kiszállnak, a magyar klubok meg nem játszhatnak az Európa Ligában sem. Tehát ez biztos, hogy nem hoz szavazatot egyik végről sem. Tehát én szeretek új döntésekről értesülni, hogy legalább azt az érzetet keltik bennem, hogy elmagyarázzák, hogy mi miért történik. És ezt itt hiányolom.
Azért történt, mert szerettek volna nagyobb bevételt adni azoknak a kluboknak, akik követelték ezt a bevételt szerintem. Tehát az egyértelmű, hogy ez már egy ilyen pici ellensúlyozás lett volna, hogy még több pénzt kapjanak a nagyok, ugye a garantált 10 csoportmeccsel, de ez nem volt elég. És az időzítés az szerintem egyértelmű, hogy ezért van, mert azt mondták Agnelliék, hogy ez nem elég nekik arra, hogy kompenzálják a kiesés, vagy a vírus okozta gazdasági hátrányt, ami őket érte. De hát láttuk már a Project Big Picture-nél, hogy volt már erre törekvés, csak az még kisebb szinten, csak a Premier League-ben. Aztán körbenéztek, gondolom, az angol klubok tulajdonosai, hogy hogyan tudnák ezt egész Európában érvényesíteni, és így sikerült.
Bocsánat, ezt annyiban bővíteném ki, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos elem ez a Project Big Picture. Egyrészt azért, mert valószínűleg az lehetett az utolsó vészcsengő az angol topklubok számára, hogy nem tudják úgy átvenni a hatalmat és az irányítást Angliában, ahogy az számukra kedvező lenne. És akkor még idehoznám be, itt, és ez még mindig az időzítéshez tartozik, az olasz tévés jogokkal való vergődést. Ott pedig pontosan azt érezhette a Juventus, a Milán és az Inter, hogy oké, mi megszakadhatunk, akkor is csökkenni fog az előző 3 éves ciklushoz képest az az összeg, amit a tévés bevételekből kaphatunk, tehát itt sincsen a saját kezünkben a sorsunk, miközben mi tesszük eladhatóvá a bajnokságot.
Igen, de ez Magyarországon is állandóan felmerül. Nekem volt majd találkozom, nem titok, Nyíri Zoltánnal, a Fradi első, második, másfeledik emberével, és csak innen jut eszembe, hogy ha leülünk, vagy leültünk, most ugye én nem vagyok ennek szereplője, a magyar klubok arról beszélni, hogy ennyi a pénz, amit a tévétől kapunk. Egészen más. A Fradi nyugodtan mondhatja, hogy a fele az enyém, mert a nézők fele a Fradira kíváncsi. De ha én Paksot képviselem, vagy annak idején Pécset, ha én nem vagyok, vagy az a klub nincs, akkor nincs futball, tehát nincs kivel játszani. Tehát ez mindig attól, ha átülök a Fradi székébe, akkor teljesen nyilván a gyerekek értem, hogy nincs kivel játszani, de ha én nem vagyok, nem kapsz érte pénzt. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz történet. Nem tudom, hogy mennyire tisztességesen nyíltan tárgyaltak, vagy mennyire az erőviszonyok megmerevettek. Nekem továbbra is mániám az, hogy szerintem a jelenlegi UEFA-nak az nem partner. Tehát ő súlytalan ebben a történetben, és az baj. Attól tartok, hogy a FIFA elnökének súlya sem közelíti meg, sem Blatterét, sem Platiniét. Tehát itt borulhatott el a történet. De miközben egyetértek azzal, amit mondasz egy bizonyos kamerálásból, nekem fontos van, tehát például mondok erre egy példát, ami nem pont ez, de érteni fogjátok, hogy a magyar labdarúgásban nagyon sok probléma, hiba, gond van. A legnagyobb az, hogy a szereplők nem partnernek, hanem ellenségnek tekintik egymást. Tehát a klubvezető, a játékvezető, a játékos, az edző, ha nem partneri viszony, nem azért megyünk ki a pályára meccset játszani, hogy a magyar futball jobb legyen, hanem azt feltételezem a játékvetőről, hogy csalni fog. A játékvető arra figyel, hogy mikor lép át az edző a számára kiírt ketrec határt, és rögtön rohan oda, addig ez nem fog működni. Szerintem ez az, ami elromlott az elmúlt években az európai futballban, hogy a szereplők egymással szemben haladnak, és nem azért, hogy az egész jó legyen.
Miközben egyébként haladhatnának tényleg egymás mellett is. Még mindig egy kicsit az időzítésről szólva és arról beszélve, hogy az olasz futballjogok például pont tényleg most járnak le, tehát ebből a szempontból ez nem támogatja ezt a jelenlegi helyzetet. És itt csúsznék át egy kicsit abba a gazdasági és financiális témába, ami talán a legfontosabb vetülete ennek az egésznek, hogy mi az, amit ajánl jelen pillanatban ez az új konstrukció, legalábbis az elmondottak szerint, és mi az, amit ajánl a jelenlegi struktúra, akár a bajnokok ligájában, akár a bajnoki rendszerben. Én ezt előszeretettel hozom ezt a példát, hogy megnézve a Deloitte Money League-nek a legutóbbi listáját, tehát ugye már a 2020-as árbevételek fel vannak tüntetve a kluboknál, ott a most a 12-be tartozó AC Milánnak 204 millió eurós bevétele volt éves szinten. Nos, a Superliga indulás, csak az indulás, az, hogy ott vannak a rajtnál, és ebben a bajnokságban részt vesznek, amolyan kis beköszönő összegként 310 millió eurós bevételt hozna instant módon a klub kasszájába. Ehhez jönnének még hozzá az egyéb szponzorációs bevételek, és hát itt ebben még akkor nincsen benne az, hogy milyen tévés jogdíjak és milyen egyéb összegek folyhatnak be a klubhoz.
A Doma szakterületeddel kell, akkor megszok én, jó. Én azért is gondolom azt most, nem vagyok biztos benne, hogy igazam van, hogy ez inkább jó, mint rossz, ami létrejön, mert azt feltételezem szintén ezekből a számokból is, amiket te elmondasz, hogy ezeknek a kluboknak több bevétele lesz, miközben a többi klubnak Európában, amely részt vesz az európai kupákban, meg nem lesz kevesebb. Tehát azt gondolom, hogy a torta lett nagyobb. Nem vagyok ebben sem 100%-ig biztos, de szerintem inkább így van, mint nem.
De marad ennyi pénz az európai kupákban? Ezek nélkül a csapatok nélkül? Azért azt nagyon nehéz elképzelni.
Akkor úgy mondom, hogy akkor az átalakítás után szerintem a klubok nem fognak sokkal kevesebb pénzt kapni, vagy legalább ennyit fognak, vagy még többet, mint kaptak a BL átalakítása előtt. Tehát én azt gondolom, hogy mondom, nem tudom bizonyítani, az érzésem az, hogy ezzel most nem a torta lett újraosztva, vagy nem csak a torta lett újraosztva, hanem a torta nagyobb is lett. Szerintem egyébként a Barcelonának nem volt élmény. Nekünk óriási élmény volt, és óriási tiszteletem a Fradi, hogy a Juventus meg a Barcelonát tétmeccsen elhozta Budapestre. De egyébként szerintem a Barcának meg a Juventusnak ez kevésbé izgalmas. Nem a Fradi, hanem egyáltalán ez a fajta lebonyolítás. Sportszakmai szempontból szerintem akár kellhet is a futballnak. De mondom, hogy összefoglalva az első gondolatom az, hogy szerintem nagyobb lett a torta.
Itt hangsúlyozta minden szereplője az Európai Szuperligának, hogy ez egy hétközi liga, vagy egy hétközi kupasorozat, ha úgy tetszik, és nem arról van szó, hogy a nemzeti ligákból szeretnének kiválni ezek az említett csapatok. Ez a 12, majd később 15 plusz 5, amiről beszélünk. Ezzel tették teljesen nyilvánvalóvá azt, hogy itt a bajnokok ligájának kívánnak vetélytársat állítani. Viszont a nemzeti szövetségek reakciója az az UEFA nyomásból származik, vagy az nyilván itt a Premier League gondolhatja azt, hogyha elveszíti a hat legfontosabb szereplőjét, akkor neki önállóan is meg kell tudnia hozni azt a döntést, amit meghozott gyakorlatilag az első pillanatban, hiszen azonnal megindult a fenyegetőzés azzal kapcsolatban, hogy oké, mehettek Arsenal, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Chelsea ebbe a ligába, meg Liverpool, de akkor felejtsétek el a Premier League-et.
Egyértelmű egyenlőtlenségek keletkeznének, szóval hogy eddig is volt pénzügyi egyenlőtlenség, talán a Premier League-ben még kevésbé látványosan, mint Olaszországban vagy Spanyolországban a 20 csapattal, de gondoljunk bele, hogyha 3-4-6 csapat kiválna az adott bajnokságokból, akkor, és ezt bevallották azok is, akik megszervezték a Superligát, Florentino Perez például úgy fogalmazott, hogy lesznek nagy, közép és kis csapatok. Nézhetjük a kosárlabda Euróligának a példáját. Ott egyértelmű, hogy a hazai bajnokságban a Real Madrid kiemelkedik a többiek közül a Barcelonával együtt, sőt még a Baskónia is egyértelműen a többiek fölé nő. Ugyanez várna a fociban is a bajnokságokra. Gyakorlatilag azokat a meccseket még kevésbé tenni eladhatóvá, mert nem lenne esélye a Brightonnak, nem lenne esélye a Newcastle-nek, hogy legyőzze, vagy még kevesebb esélye lenne, hogy legyőzze a Manchester United-eket, Liverpoolokat, mint amennyi most van, nem?
Hát viszont ugye ezzel egy olyan privilégiumot adna a Superliga kezébe, most akár itt a Premier League-ről beszélünk, azért róluk legfontosabb, mert náluk van a legnagyobb csapat létszám, hogyha így nézzük, hogy oké, innentől kezdve, hogyha Liverpoolt akarsz nézni, akkor nézzél Superliga közvetítéseket, és sehol az égvilágon máshol nem láthatod ezeket a csapatokat. Ezt szerintem nem teheti meg komoly öndevalválás nélkül.
Tehát az, hogy nem fogja megtenni a saját bajnokságaikból, akkor egyértelmű lenne az én véleményem is, hogy nem. Valószínűleg nem az én véleményem miatt, ezt fölmérték ők is, hogy azt nehéz lenne elfogadhatni a világon. Ráadásul az megindítaná azért azt a fajta lavinát, amit Magyarországon is sokszor pedzegettek, vagy Kelet-Közép-Európában, hogy legyen egy regionális
bajnokság. Bocs, ezek akkor üres fenyegetések? A Premier League, a Serie A és a La Liga részéről, hogy kizárunk benneteket?
Nem tudom, te jobban benne vagy az angol labdarúgásban most, mint én. Te el tudod azt képzelni, a Premier League-nek az érdeke volna, hogy ezek a csapatok ne legyenek ott?
Én azt nem tudom, hogy meddig hajt ilyen szédületes sebességgel egymással szemben ez a két autó, és ki lesz az, aki majd elkapja a volánt az utolsó pillanatban. Mert egyelőre nem tűnik úgy, hogy bárki erre hajlandó lenne.
Én azt látom, hogy most ez a 7 csapat, ha jól számoltam, ők most az autópályán egy kitérőnél elmentek másik irányba. De attól még a brit autópályán haladnak, hát a jobbkormányos közlekedést követik, csak tehát tehát én azt gondolom egyébként, hogy azt mondta valamelyikötök, hogy mondjuk a Doma mondta, hogy a Brighton Manchester United az még kisebb esélye lesz a Brightonnak. Szerintem most sincs. Tehát nyerhet a Brighton, de egyébként nincs esélye. Ha nézed a spanyol bajnokságot, azért akármi történik a szezonban, a Barca, Real Madrid, Atletico Madrid az első három. Ha megnézed a holland bajnokságot, Eindhoven, Ajax, Feyenoord, néha egy-egy bejön, tehát nem jellemző a Leicester bajnoki címe most sem. Tehát lehet, hogy ez az olló még szélesedik. El tudom képzelni, de szerintem ez így működik. Tehát Magyarországon is, ha megnézed az első hármat, az az első három, aminek a legtöbb pénze van Magyarországon. Hogy ez jól van így, vagy nem, erről lehet beszélni, de az biztos, hogy a Fradi, a Felcsút és a Fehérvár rendelkezik a legtöbb pénzzel. És akinek a legtöbb pénzen, az tudja a legerősebb játékosokat megvenni, ha jó edzőt is vesz, akkor ott van az élén. Ez mindenhol így van a világon. Hogy ez jó, tehát ugye forma egy, ha mindenki egyforma autóval indulna, az egy másik sportág lenne, bizonyos szempontból izgalmasabb lenne, és biztos, hogy igazságosabb. De szerintem nem, tehát én azt gondolom, hogy a futball nem megy ebbe az irányba majd sosem, hogy kirakjuk az NB1 szerintem 4-jel kevesebb, mint kéne csapatának játékosait az asztalra, és osszuk el egyformán őket, és induljunk neki a bajnokságnak. Ez nem így működik. Lehet, hogy hogy az olló most egy picit még nyílik, de szerintem az, amiről Doma beszélt, ez most is adott. Tehát én nagyon szeretek kis csapatoknak szurkolni, de az inkább buli, mint reális esély.
Hát az azért választó Liverpoolt, az teljesen egyértelmű.
De ott megvan a lehetőség. De a bajnokságokban legalább adott volt a lehetőség, és a BL-ben is amúgy a kis csapatokkal.
Adott volt a lehetőség valóban, tehát a szívemben az Paks, óriási dolog, hogy a Paks a negyedik helyen áll. De ha megnézed gazdaságilag, akkor ez a csúcs szuper, amit csinálhat, mert a 12-ből 10-12. Helyen van gazdaságilag. Az biztos, hogyha észszerűen gondolkozol, akkor az pontosan tudod, hogy a Fradi, a MOL Fehérvár FC és a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia FC, azok gazdaságilag olyan messze vannak, hogy nem elérhetőek. Itt az a kérdés egyébként, és ezeknél a kluboknál szerintem kevéssé merül föl, hogy amennyivel több pénzed van, annyival jobb is leszel-e, vagy vezetői szinten, edzői szinten rossz vagy, és akkor ez a különbség kiegyenlíthető. Ez Kelet-Közép-Európában lehet ilyen, szerintem ezekben a bajnokságokban nem. Tehát itt a pénzzel a tudás is együtt jár, szerintem.
Viszont erre azt mondta Guardiola, bocs Tibi, hogy azért nem szereti a Superliga ötletét, mert nincsen tétje annak, hogyha veszítesz. Tehát itt akár kikap egy csapat, akár nyer, lehet, hogy egy picivel többet fog kapni a győztes, de aki veszít, és aki nem tud úgy teljesíteni, az ugyanúgy megkapja majd azt a bődületes összegű pénzt, amit például a bajnokságban, hogyha tizedik az Arsenal, akkor nem kapja meg. És akkor
szerintem ez véges. Az eddig legjobb érv, ami elhangzott ellene nekem. Ezt én még eddig nem hallottam, szerintem ez a legjobb érv, azzal együtt, hogy rögtön az ugrott be, hogy Balzsai Karcsi pályafutása, ott is, tehát amikor nem címmeccs van, hanem felhozó meccs, azért hozzad a másikat, hogy felhozza a jobbat, kap érte pénzt, de ettől még az emberek ott vannak. Tehát én azt gondolom, ezt az érvet, ezt megvettem, tehát szerintem ez jó. Rád fogok emlékezni, nem Guardiolára, jó, mert én tőled hallottam. De ettől még az fog dönteni, hogy a nézőket érdekli-e. Én nekem most ez az érzésem. Tehát lehet, hogy a Manchester City minden évben ott lesz, már akkor is, amikor nem Guardiola lesz az edzője, hogyha teltházasok a meccsek, ha TV közvetési jogért pénzt fognak fizetni, akkor ennek van létjogosultsága. Ha valóban akkora a szurkolói ellenállás, és ez nem fog működni, akkor az elhal. Én most ezt gondolom, nem vagyok benne biztos egyáltalán, mert szerintem ebben a témában senki nem lehet biztos a véleményében, meg abban, hogy mi hogyan lesz, de nekem most ez a gondolatom.
Van egy nagyon érdekes szereplője ennek az egész játéknak, ha már itt az elején ismerkedtünk, de hozzunk be egy újat, Nasser El-Khelaifit, a Paris Saint-Germainnek a tulajdonosát, aki hát szerintem a legkínosabb helyzetben van ebben az egész ügyben, mégpedig azért, nem azért, mert a párizsi csapat visszautasította egyelőre a csatlakozást, de ezt is meg lehet érteni. Közeleg a katari világbajnokság, ahol a FIFA-val kell nagyon jó kapcsolatot ápolnia, hiszen ugye tudjuk, hogy neki ehhez az egészhez mennyi és milyen köze van. Másrészt pedig, ugye amellett, hogy ő is ott van az Európai Klubok Szövetségének a tagjai között, ahogyan ott volt Anyeli is, onnan ki lehet lépni, mint ahogy a mellékelt ábra mutatja, viszont azt ne feledjük, hogy a Bein nevű cégben is van érdekeltsége, amely történetesen a Bajnokok Ligájának a broadcast partnere.
Igen, azért itt megint csak az Euroligát hadd hozzam föl példaként. Szóval, hogy ott is, amikor 2000-ben megalapították a FIBA-tól, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetségtől függetlenül, akkor az első években még volt, aki a FIBA-nak a saját sorozatánál maradt, azt hiszem pont az olimpiákhoz, aki azóta egyébként a görög bajnokságban sincsen bent. De ne legyen kétségünk afelől, hogyha tényleg megalapul az Európai Szuperliga, és a Paris Saint-Germain nem lesz ott az első egy-két évben, mondjuk akkor a katari VB-t húzzuk meg ilyen határvonalként, akkor utána Khelaifi is azt mondja, hogy ahol a pénz van, ő arra a szagra megy.
Nem tudok ezzel vitatkozni. Ez abszolút így van. Azon még lehet gondolkodni, hogy a másik három, akik az elődöntő vannak a BL-ben, a másik három érintett most a Superligában, hát ha őket kizárják, és akkor BL győztesként megy a Paris Saint-Germain, meg lehet, hogy azt a matekot is eljátszották, hogy nekik rövid távon mondjuk a katari VB-ig lehet, hogy gazdaságosabb BL-ben esélyesként ott lenni. De valóban ezen, hogyha ezt legitimálja a pénz, és legitimálják a szurkolók, akkor az lesz. És egyébként van olyan ismerősem, aki azt mondta, hogy nézzük meg az UEFA, meg a FIFA megalapulását. Azt se szerették akkor.
Sok dolog van, amit nem szerettek, és a szurkolókat, hogyha ide vetted, akkor én pont ezért venném ide a Bayern München meg a Dortmundnak az esetét, mert ugye azért a legtöbben azt mondják, hogy a Bayerntől és a Dortmundtól azért van az ellenállás, mert Németországban sokkal nagyobb hagyománya van annak, hogy a kluboknak a felét ugye a szurkolók tulajdonolják, és alig, hanem ez áll a hátterében, hogy a szurkolók ezt egyelőre nem szeretnék, de hogyha a szurkolóknál például átfordulna ennek az elfogadottsága, és azt mondanák, hogy nekem 36 csapatos BL az nem kell, és ez az Európai Szuperliga ez elfogadható így, akkor ne legyen kétségünk afelől, hogy a Bayernnél és a Dortmundnál is lenne visszaút, illetve lenne út ide a Szuperliga felé pillanatok alatt.
Igen, meg itt az is nagy kérdés egyébként, hogy a nem fix résztvevők hogy tudnak oda csatlakozni. Ki lesz, miért lesz, hogy lesz, engem az nagyon érdekel. Mert egyébként a Bayernnél most azért van baj, tehát azért ott a Flickkel való bánásmód, vagy a Flick-Salihamidzsis háború az is megérhetne egy külön.
Igen. Bocs, ezt akartam még ide tenni, Tibi, ennek kapcsán, hogy amit az előbb is említettünk, hogy ez az elitnek a saját játszótere lenne, és azt mondjuk, hogy egy zárt rendszerű bajnokságot szeretnének létrehozni, de a mostani sem annyira nyílt. Tehát itt is van ugye ez az öt hely, ahova bejuthatnak. Nyilván nagyobb lenne a piramisnak, a csúcsán levőknek jutó szelet, de hogy ez a mostani sem teljesen nyílt, hogy mindenki oda mehet, és bárki pillanatok alatt eljuthat a BL-be.
Hát illetve még egy dolog van, amit Florentino Perez mondott, és azzal kénytelen vagyok egyetérteni, amit mondott, hogy ugye tegnap ettől függetlenül, hogy mi történt, nyilvánosságra hozta az UEFA ezt a svájci modell nevű tervezetét a 36 csapatos bajnokok ligájával, és ott mondta azt a Real Madrid elnöke, meg most már ugye beszéltük úgy róla, hogy az Európai Szuperliga elnöke, hogy itt ez a mennyiség áll szemben a minőséggel. 36 csapat az nagyon sok, szinte kezelhetetlenül sok a szurkolóknak is, meg a nézőknek is. Míg a 20 csapatnál, és szerintem itt érkeztünk el a lényeghez, meg a lényegi ponthoz, az támadhatatlan, hogy ha már itt említetted a Barcelona-Ferencváros mérkőzést, a legnagyobb tisztelettel rendeztek Ferencváros-Dinamo Kijev meccset is ebben a szezonban. Nem kérdés az, hogy Kuala Lumpurban a Ferencváros Dinamo Kijev, vagy az azzal egy időben zajló Barcelona-Juventus mérkőzése az, ami nagyobb értéket képvisel, és ezt még akkor is elmerem mondani, és kimerem jelenteni, hogyha egyébként egy szezonban lesz 4 Barcelona-Juventus párharc, mert az El Clásicóknak a nagyon magas száma és mégis legnagyobb nézettsége itt a nemzetközi fociban azt mutatja, hogy erre akkor is van igény, hogyha 10 év alatt 250-szer játsszák le ezeket a meccseket.
Hát itt, ami még nagyon érdekes lesz, hogy a különböző ugye, tévén, ilyen kis gépen mindenen fifázik mindenki. Na az, ami lesz. Tehát ez a 20 csapat abban benne lesz, vagy az hogy lesz? És ugye mosolygunk először, de az megint csak szemmel látható mennyiségű pénzről beszélünk. Tehát az szerintem megint csak egy nagyon érdekes, hogy ezek a jogok, amik egyben eddig a FIFA-nál, UEFA-nál voltak, bár ugye Ibrahimovicstól kezdve azért jó néhányan ezt a kérdést felvetették, hogy ez biztosan így van-e, hogy a jövőben ezek a járulékos bevételi lehetőségek, vagy kiadások, ezek hol lesznek?
Ez hát is mert egy... szerintem az EA Sportsnak a marketing szakemberei dolgoznak az új ESL című...
Szerintem már rég kész van, de... És akkor az is a kérdés, hogy melyiket tud olcsóban, vagy előbb megkapni. A másik, ami még nagyon érdekes, ugye, hogy azzal fenyegetőzni, hogy az EB-n, VB-n nem játszhatnak azok a játékosok, akik az meg szerintem duplán, triplán, én most azt merném mondani, hogy marhaság, egyrészt ez a kétszeret azzal a saját rendezvényének értékét csökkenteni, másrészt a játékos szerződésben áll a klubjával, tehát nincs módja arról döntést hozni, hogy melyik mérkősen akar pályázni, melyiken nem.
Igen, így is elképesztő mennyiségű meccset játszanak, és az jutott eszembe, nagyon egyöntetű volt most, vagy nagyon egyöntetű a reakció az emberektől, hogy ez egy borzalmas dolog, de megmondom őszintén, hogy engem a 36 csapatos bajnokok ligáját látva ezzel a 10 meccses csoportkörrel kiráz a hideg. Engem. És ehhez képest egy szuperliga egyáltalán nem tűnik rossz alternatívának. A játékosok azon túlép, hogy a játékosokat itt senki nem kérdezte meg, és tényleg gyakorlatilag mostantól minden héten kétszer kell játszaniuk, mert így több a bevétel, meg így több a pénz. Ettől függetlenül sokkal jobban vonz egy európai szuperligának az ígérete, ahol minden héten ilyen csúcsmeccset láthatunk, ahelyett, hogy a bajnokok ligájás bohóckodás lenne.
Bocsánat, igen, és itt televíziós szempontból, kizárólag tényleg csak a szakmai szempontokat nézve, hogyha belegondol az ember, és nyújtsák szét 2 napra, ugyanúgy, mint ahogy a bajnokok ligájánál ezt megteszik, ez ugye minden esetben 10 meccset jelent fordulónként. Mondj egyet a 10-ből, amelyik nem érdekes. Tényleg, tehát, hogy itt arról beszélünk, hogyha mondjuk ugyanúgy, mint a bajnokok ligájánál 4 különböző időpont van, akkor még párba tudsz állítani. Tehát, hogy ezt két csatornán úgy tudod közvetíteni, hogy az ember tényleg nem tud választani gyakorlatilag azokból, hogy akkor na, hova kapcsolatnak.
Hát, ha már készítek az ajánlatot, hogy a tietek legyen a jobb.
Semmire nem lehet licitálni egyelőre természetesen.
Ja, egyébként ebben is teljesen igazad van, és ide megint jön az a szempont, ugye, amikor én a 12 csapatos NB1-jel szemben szoktam megszólni, az megint az, hogy kezébe veszi a gyerek bármelyik játékot, és nem választ olyan bajnokságot, ahol 16-nál kevesebb csapat van. És itt mondja Doma, hogy a 36 csapatos ugye 2x10 meccs, vagy valami szörnyű történet, az se érdekel senkit, mert nem tudja a gyerek fejbe követni. És ott vége a sztorinak. Tehát én azt gondolom, hogy megint visszakanyolod oda, hogy az alapvető felelősség az UEFA-nál van, amely a valóságtól távol került. A döntéshozatalban, sebességben, meg tartalomban is.
Hagytak egy kiskaput szerintem, nem is annyira kicsi talán, a Superliga szervezői és létrehozói azzal, hogy konkrét időpontot nem jelöltek ki. Ugye azt mondták, hogy el tudjuk kezdeni olyan hamar, amilyen hamar csak lehet, ami ugye egy 2021 augusztusi indulást is sejtethetne, viszont nem ez jelzi azt, hogy ez egy alkura felkínált, kicsit zsarolásba bújtatott ajánlatszerűség?
Hát ez az, amire ugye nem mondtam ki azt a Magyarországon használatos, de nagyon plasztikus kifejezést.
A valaminek a méregetése.
Igen, nagy autóban alacsony emberek méregetik, igen. Lehet, de ezt megint csak nem tudjuk. Én most azt érzem, hogy ők most jobban állnak. Tehát vagy nagyon kitalálták, vagy nagyon jókor dobták be, vagy a kettő együtt. Én azt érzem, hogy most ők diktálnak, vagy hozzájuk kell mindenkinek alkalmazkodni. Ha más nem értek el azt, hogy az egész világ, de hogy Európa biztosan erről beszél, és innentől a folyamat elindult, drága lesz visszafordítani, ha visszatudja az UEFA.
Igen, egyszerűnek tűnik, hogy ha mi meg vagyunk nélkületek, mondják a nagy klubok az UEFA-nak, akkor mi szükségünk van rátok.
Igen, mondom, viszont van még egy. Van még egy szempont, ami egy kicsit azért az Európai Szuperliga ellen szól ebben a helyzetben. Találtak azonnal financiális partnert, ugye említettük a JP Morgan Chase személyében. Van média partnerük, egy brit cég, amelyik kommunikálja, tehát nem média, hanem kommunikációs partner, bocsánat, ne tévedjünk, amelyik segített kommunikálni azokat az eredményeket, amiket eddig elért ez a társulás. Viszont nincsen még broadcast partnerük, és többen is egyelőre szigorúan elléptek erről az ügy mellől, viszont a jelenlegi helyzet és a jelenlegi berendezkedés, és ez is szerintem a karanténnak, meg itt a járványhelyzetnek az egyik nagyon nagy következménye, azt diktálná, hogy valamelyik nagy streaming szolgáltató, ugye az Amazon, a Facebook már be is jelentkezett, mint lehetséges, állítólag, ezek persze csak pletykák, mint lehetséges média partner ebben. Azt tartjátok elképzelhetőnek, hogy valamelyik ilyen cégnél HBO, Netflix, Amazon, Disney fog kikötni végül ez a sorozat?
Az elején nem értek hozzá, ez abszolút a ti szakmátok, az elején én biztos vagyok abban, hogy olyan szolgáltató kell, amely ingyenesen tudja az embereknek vinni. Mert az a lényeg, hogy többen nézzék, mint a BL-t. Tehát ki lehessen mutatni, hogy ez jó. Szerintem ez
miközben a bajnokok ligáját azt Magyarországon kívül szerintem egyetlen országban, vagy egyetlen nyugati országban sem lehet nézni, csak úgy, hogyha még az egyébként csillagászati áron előfizetett csomagodra ráfizetsz meccsenként.
Igen, de az egy létező valami, ez meg egy új. Azért jutott eszembe, amiket fölső, hogy abban a Facebook a legjobb, mert a Gazprom a szponzora a BL-nek, a Superligánk nem, Oroszországban úgyse lesz hamar Facebook, és akkor a Facebook fogja közni. Nem tudom, én azt gondolom, hogy nem tudok az ő fejükkel gondolkodni, hiszen ennél csak kisebb klubokat vezettem, mint amelyekről itt szó van, de hogy itt az egyik cél az kell, hogy legyen, hogy az emberek azt érezzék, hogy ez tényleg az övék, és közel lehet vinni hozzájuk, ahhoz meg vagy ingyen, vagy olcsón kell bevinni. Szerintem.
Azért, én azért nem értek ezzel egyet, mert pont ez a szerencséjük, hogy az összes csapat beágyazódott már a köztudatban nagyon régóta, és ez egy ismert dolog gyakorlatilag. Most az, hogy bajnokok ligájának hívják, vagy éppen szuperligának, ez nem fog számítani, és megint csak hát nagyon szomorú vagyok emiatt. Én nem látom át a gazdasági folyamatokat, és lehet, hogy amit mondok, az nem csak ebben, hanem szerintem bármi másban, amit mondtunk, az egy óra múlva már nem lesz igaz. De hogy ebben a tekintetben megint csak azon a véleményen vagyok, hogy ahonnan több pénzt kapnak, arra felé fognak húzni. Ahonnan jobb ajánlatot kapnak x évre, arra felé fognak húzni a csapatot.
Hát viszont nem tudom, én csak 2,5 évet tanultam közgazdaságtant a főiskolán, mert nem ez volt a szakirányom, de nem ezt hívják tipikusan sznobiószágnak, tehát egy olyan portékának, amit, hogyha alulárazol, akkor nem is fogják megvenni az emberek? Tehát, hogy ugyanúgy, mint ahogy a magyar meccsek kapcsán azt mondták, hogy azért nem lehet ingyen adni a belépőt, mert akkor azzal azt mutatod és azt kommunikálod az emberek felé, hogy ennek nincs értéke. Ugyanígy itt is valahogy szerintem az alkotók és a létrehozók azt akarják sugallni a külvilág felé, hogy mi valami ilyen jót csinálunk, és ezt igenis fizesd meg, mert ez a valaminek, egy sportágnak, egy versenysorozatnak a non plus ultrája, a legmagasabb szintje, a Mount Everestje.
Szerintem a 2,5 éved alapján neked lehet igazad, ettől még én másképp látom, de nem biztos, hogy nekem igazam van. Az én logikám szerint ezt a terméket, ezt meg kell szerettetni először. Mert ezzel ellen most Európában nagyon sokan szólnak, van, aki szívből, van, aki tényleg átgondoltam, van, aki azért, mert ide-oda, tehát mindenkinek meg lehet a szempontja, hogy miért, de nagyon sokan szólalnak meg ezzel szemben. Tehát ez a termék, ez most egy nem szeretett termék, és ugye az egyik legfőbb érve az, hogy a gazdagok kisajátítják azt a játékot, amelyik egyébként mindenkié. Ugye ez egy valami amerikai futballal kapcsolatos mondás volt, ugye először elkezdték játszani a szegények, és a gazdagok nézték, és ez most megfordult, hogy a gazdagok játszák, és a szegények nézik. Én azt gondolom, hogy ezt a terméket, és ettől még lehet, hogy Domának lesz igaza, és neked, szerintem ezt a terméket, ezt az emberekkel meg kell szerettetni, ha drágán adod, akkor azt fogják mondani, hogy én ez nem tudok eljutni, és nem fogják szeretni. Lehet, hogy aztán ez nem érdekes a kluboknak. Nekem most ebben a pillanatban, ami 2021. április 20-án 3-4-kor ezt gondolom, aztán lehet, hogy egy csomó olyan hír kijön, hogy azt kell mondjam, hogy a gondolatom jó volt, de nem áll meg.
Hadd hozzam be ide megint azt, hogy az UEFA egy ilyen kérdésben hozná a tárgyalást, akkor a tárgyalásra elküldeni a küldötteket, mit tudom én, Franciaországban, ott hoznának döntést arról, hogy majd lesz egy tárgyalás arról, hogy mikor hozhatnak egy döntést a következő tárgyalásról. Viszont az Európa vagy a szuperligás csapatok esetében, hogyha látnának egy ilyen problémát, akkor valószínűleg rögtön tudnának dönteni, és megint csak az UEFA-t tudom hibáztatni, hogy az ilyen lassú döntéshozatallal teljesen elijesztették maguktól a csapatokat. Ami nagyon durva volt számomra a tegnapi Florentino Perez nyilatkozatban, az az, hogy egyéb dolgokat is megemlített. Például azt, hogy el kell gondolkodni azon, hogy a 16-24 éves korosztályt, a fiatalokat miért nem érdekli a futball. És ebben
igen,
például...
Túl hosszúak a meccsek, igen.
Igen, tehát például... én is ettől tartom, hogy a következő az lesz, hogy beleszólnak a szabályokba. De itt én azt mondom neked, hogy igen, én nekem abban a szerencsében volt részem MLS főtitkárként, hogy a Platini vezette, akit egyébként most csak zárja mondani, és mindig ezt mutatta nekem, én mint játékos valamilyen nekem nem, és a gomfociban, amivel VB-t nyertem 85-ben francia váltóban nem volt benne, úgyhogy ezért mindig tényleg ezt mutatta nekem, de mint vezető extra volt. Tehát nagyon sokat tanultam tőle, és azzal az UEFA-val öröm volt dolgozni. Mert rögtön válasz volt, rögtön tudtad, hogy kihez fordulj, vagy megmondták, hogy kihez menj, és nagyon hamar születtek döntések, és mindig az volt az érzésem, hogy az összes döntés azért szól, hogy a futball az egy jobb sztori legyen, és minél több ember ez eljusson, szerethető, élvezhető legyen. És ezt nem érzem azóta. Úgyhogy az hogy a Platinit félretették joggal, vagy nem joggal, ezen megint lehet vitatkozni, az az európai futballnak nagyon nem tett jót szerintem.
Nem tudom, mennyire... Most nem tudom, mennyire nézitek a
form. Hogy egyszerre beszéltek, de jó.
De, még egyetlen dolgot akar, de hogyha ehhez tartozik Doma, akkor nyugodtan kérdezz, mert én...
Ehhez komment igazából, nem kérdés. Nem tudom, mennyire nézitek a Forma 1-et. Ott, amíg Bernie Eccleston volt, addig szintén borzasztó nehezen születtek változások, illetve az új világnak főleg itt a közösségi médiára gondolok, meg arra, hogy mennyire volt közönségcsalogató az a termék, amit a tévében vagy a közösségi médiában láttál. Szóval Ecclestone alatt borzasztó nehéz volt ebben változásokat hozni, és amióta nem ő a Forma 1-nek az elnöke, hanem új amerikai tulajdonos van, azóta ebben a látványban rengeteget fejlődtek, és itt az UEFA-t érzem annak a megkövült szervezetnek, aki akadályozza gyakorlatilag azt, hogy a foci még többeket szólítson meg, és ez is célja az új szervezetnek, hogy új piacokat is nyisson meg, amit a FIFA-val, vagy UEFA-val, vagy ennek az irányításával sokkal lassabban tud megtenni, és a Forma 1 is így sokkal gyorsabban változó termék lett, ami tud reagálni arra, hogy milyen kihívásokat ad most a világ, főleg az online világ.
Hát azt hiszem, hogy a végtelenségig tudnánk erről beszélni. Még egyetlen dolgot szeretnék behozni, amiben nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, és ez pedig itt az angol általános álláspont. Azért tartom ezt fontosnak és kiemelendőnek, mert például rendkívül szívmelengetőnek tartom azt a tényt, hogy 2013-as visszavonulása óta először vállalt nyilvános interjút ezügyben Sir Alex Ferguson, aki azt mondta, hogy teljesen ellenében helyezkedett ennek az egész kezdeményezésnek, mint ahogy ez gyakorlatilag megtette szinte az összes angol televíziókban dolgozó szakértő, volt játékos, és azt mondta Ferguson, hogy meg egyébként a szakértői narratíva is szerintem inkább ez, hogy az, amit fölépített az angol futball 150 év alatt szervezeti szinten, minden egyéb szinten, most azt akarják lerombolni ezzel a döntéssel, egész egyszerűen azért, mert megváltoznak a célok, és itt Ferguson említett egy konkrét példát is, és szerintem ez az igazán izgalmas és érdekes ezzel kapcsolatban, hogy elköltött az Everton már most 500 millió fontot arra, hogy egy új stadiont építsen, ahol majd bajnokok ligája mérkőzéseket játszhat. Most akkor ennek mi értelme volt, és miért hozzuk hátrányos helyzetbe azokat, akik ebben a jelenlegi struktúrában szerettek volna felemelkedni?
Liverpool szurkolóként nem tudok együtt érezni egy Everton problémában. Nem, most ez hülyeséget félete. Nyilván, tehát minden olyan döntésnek, ami új vagy más, annak azon túl, hogy vannak nyertesei, vannak haszonélvezői, lehet, hogy az egész rendszert segíti, és mondom, én ebben a mai napon úgy érzem, hogy ez inkább jó, mint rossz, és csak érzéseim vannak, meg nyilván tudok érveket felsorolni, de nem tudok biztosat, és nyilván minden ilyennél van olyan, aki elszenvedője. De ez mindig így van, tehát amikor Magyarországon sok évvel ezelőtt úgy döntött egyszer az MLS áprilisban, hogy a következő bajnokságban nem U19-es bajnokság van, hanem U21-es, akkor ugyanezt a kérdést föltettem, az nagyon jó, csak mi előre tervezve dolgoztunk Pécset, tehát U19-re igazoltunk, és aki 19-es elmúlt, azt elengedtük. Azért, hogy neki legyen csapat, ami nem tudjuk használni. Ki fizeti meg ezt a kárt? Tehát, ha ez sajnos ez benne van, ott megint egy szövetséget bántanék, hogy olyan nincs, hogy áprilisban döntesz a következő versenyről, ami júliusban indul. Tehát ott kell a felkészülés. Ha átülök egy nagy csapathoz, és azt mondom, hogy igen, ebbe a korosztályban vannak játékosunk, legyen ez a verseny. Tehát ez megint azt mondom neked, attól függ, honnan nézed. És minden tiszteletem Sir Alex Ferguson-é, akit nem is edzőként, inkább sportvezetőként tartok a legnagyobbak közé valónak, hogy ebben igaza van, vagy nem, ezt majd az idő mondja meg. Én nem érzem azt, hogy hogy a Premier League ebből nagyon károsodna, sőt, akár még haszonélvező is lehet, de ez megint csak érzés.
Igen, ez a baj, hogy vannak károsultak, de hogyha te Ferguson példáját hoztad, akkor én hadd hozzam Wengerét, aki viszont már évek óta hangoztatta azt, hogy ez egy elkerülhetetlen dolog. Azóta, hogy a Premier League profi lett ott a 90-es években, vagy hát megváltozott teljesen, és a televíziós közvetítési jogokból egyre több lett azzal, hogy szabadon igazolhatóvá váltak a játékosok, és szabadon mehettek Európában ide-oda. Azzal, hogy egyre több légióst engedtek, ugye a jó edzők, jó játékosok kezdtek a gazdagabb klubok és a jobb klubok felé elindulni, évről évre és szezonról szezonra dúzzadt ennek az egésznek a gazdasági hordereje. És ebben is az UEFA-t látom hívásnak, már bocsánat, hogy nem szabályozott itt igazából semmit, hanem ez a gazdasági lufi, ez duzzadt fölfele, és gyakorlatilag csak egy járvány kellett hozzá, hogy ez a folyamatos fogaskerék, ami eddig működött, az megakadjon valahol, és ezeknek a csapatoknak, akik eddig görgették egyre följebb, vagy fújták egyre följebb ezt a lufit, most gazdaságilag ott keletkezett egy űr, amit nem tudnak hirtelen sehonnan betölteni, de ők szeretnék ugyanúgy tovább fújni a lufit, úgyhogy ezért itt kötelezően kellett jönnie egy szakadásnak, de arra is számíthattunk, hogy valamikor lesz valami egészben. Úgyhogy ezt is egy kicsit az UEFA hibájának érzem, de elkerülhetetlennek is egyben, és itt azért a koronavírusnak is óriási szerepe volt benne.
Hát és globálisan próbálják fújni ezt a lufit tovább, amit említettél, mert ugye azt látjuk, hogy a Bajnokok Ligájának 3 éve gyakorlatilag csökken a nézőszáma a közvetítéseknek európai szinten és világszinten is, és ez az, amiről már itt beszéltünk korábban szerintem, és talán itt erre kérünk is egy konklúziót tőled, Gábor, hogy az a cél valahol, hogy ezt még inkább globálissá, nemzetközi szinten elfogadhatóvá, érdekessé tegyék ezt a játékot, és ezt kizárólag sajnos, Real Madrid-Manchester United típusú mérkőzésekkel lehet megtenni. A Hetafe meg a Dinamo Zagreb szereplése is nagyon aranyos az Európa Ligában, de velük nemzetközi brendet a focinak építeni sajnálatos módon
nem lehet. Hát a Hetaféval nagyon nem.
Hát igen, ezek nehéz ezekből brendet építeni, valóban az egy szűk csoport számára nagyon fontos. Tehát azt gondolom, hogy mi...
De az megmarad, nem? Az megmarad az a szűk csoport, amelyik...
Én is azt gondolom. Tehát azt gondolom, hogy arra, hogy a Fradi idehozta ezt a két csapatot, ez lehet, hogy utoljára a BL-ben, hogy éles meccset játszott a Juventus a Barcelona, az nekünk itt Magyarországon fontos, és legyen is fontos. Ha ez egy nagy üzlet, és azt szeretnénk, hogy minél több gyerek kezdjen el futballozni, hogy a nők ott legyenek a stadion vagy a tévé előtt, mert ugye biztos emlékeztek a Premier League marketing tervének az elején ez volt a fókuszában, mert akkor ott lesz a gyerek, aki hőst talál magának, akit vagy utánozni akar, vagy a mezét, és akkor jöhet apuka is, akinek a zsebébe pénz van, és ott fogja elkölteni. Ha ennek ez a célja, akkor azt akár tetszik, akár nem, szerintem kereshetünk közösen olyan gyereket ma Magyarországon, ha találunk ilyet, aki Hetafe meszt akar, még szem össze is dobjuk neki hárman, de hát ez nem jellemző. Ugye ebben azt a két dolgot kell látni, hogy igen, a gyerek számára az igazán nagy sztárok azok, akik a követendő példák, és abban van közösen nagy melónk, hogy helyi sztár is legyen. Tehát, hogy a Pécsett az a gyerek, aki szereti a focit, annak legyen meg a nagy hőse, valamelyik liverpooli futballista, vagy Barcelona játékos, csak hogy hetszeljem Tibort, és legyen meg a helyi hőse is. És ezt a kettőt kell majd újra gondolnunk megint itt nekünk, akik sajnos nem vagyunk szereplői ennek a futballvilágnak, viszont nem is leszünk.
Hát viszont, hogy csak azért, hogy pozitív legyen az egésznek. Tehát én most csak egy...
Nem akartam negatív lenni.
Nem, de csak hadd említsek én is egy személyes példát. Szerencsém van abban a szempontból, hogy látom szinte az összes mérkőzését a világ egyik legerősebb bajnokságának, a Premier League-nek. Hobbiból nézem a Serie A mérkőzéseit, viszont hogyha játszik az NB2-es dolog, tőlünk 5 km az otthonomtól, vagy játszik a Piliscsév az otthonunktól 4 kilométerre.
Mennyi nő kezdte el gondolkodni térképen, hogy hol lakhatsz, nem?
Igen, megyei első osztályban, akkor ezekre a meccsekre nagyon szívesen kimegyek és megnézem, és nem ront az élményen az, hogy látom ennek a játéknak nem, egy lényegesen magasabb
szintjét. Más a kettőnek a funkciója a te életedben, és meg egyáltalán. És egyébként szerintem az egészben ez a legfontosabb, hogy ezt föl kell építeni helyi szinten is, ugyanazzal a profizmussal, ahogy ez a nem tudom hány klub most összeállt, és sokak számára nem tetsző dolgot csinál. Igen. Tehát, hogy az fontos legyen, hogy a környékbeliek tartozni akarjanak a dorokhoz. És arra figyeljen a dorog, hogyha Európai Szuperliga meccs van, akkor a Magyar Kupa meccs ne ütközzön vele. Hogy arra figyeljen a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogyha Pécset szombaton este 5-kor van meccs, akkor Kozár Misenyben 6-kor legyen. hanem hogy az az ember, aki látni akarja ezeket, az el tudjon menni. Tehát, és ez így van, ez abszolút jól mondod, hogy a magyar NB2 az ne vasárnap délután legyen, amikor a megyében meccsek vannak, mert a vidéki NB2-es csapatok szurkoltáborának legalább háromnegyede a környékbeli amatőr futballistákból állna. Igen, tehát ez pontosan, hogy ezt a kettőt kell osztani, és ebben ezek a klubok nagyon jó példát mutatnak. Ez vérprofi. Ha szeretik az emberek, hanem ez vérprofi, és azt a saját szintjén ebben a játékban mindenkinek törekedni kéne rá, szerintem. Nagyon jó végszót mondtál, ez végszó volt, vagy pozitív akartál csak lenni, extra volt.
A végszó az, hogy hajrá, Pilissév!
Így van. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Gábor, hogy megvilágítottad itt a lényeget. Hát ahhoz képest, hogy fél órára terveztük a beszélgetést, ezt nem sikerült tartani, de nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen kitartóan. Ilyen kitartóan beszélgetünk. Szerintem nem utoljára beszéltünk nagyon erről a kezdeményezésről. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Köszönjük a meghallgatást is. Sziasztok!
Én köszönöm a lehetőséget.
Na köszi, Gábor, akkor.
Na köszi, én is köszi.